Kedves barátaim, a Babmecia Traktátus 70-es lapja következik, és mielőtt nekilátnánk a 70-es lapnak, érdemes egy kis bevezetést tartani a kamat problematikája, a kamat tilalma kapcsán, amiről ugye itt most már egy jó pár napja beszélünk és tanulunk, és azok, akik velünk voltak az elmúlt napokban, láthatták, hallhatták, hogy mennyire szigorú ez a tilalom. És erről egy pár szót érdemes ennek a kontextusát egy kicsit jobban elmagyarázni. Ugye a Tóra idején a kamat az tulajdonképpen csak egyfajta uzsora formájában létezett, és nem volt része az alap gazdasági működés mindennapjainak. És ennek megfelelően már nem csak a kamat nem volt része, hanem maga a kölcsön fogalma is nem volt része úgy az alap gazdasági működésnek, mint ahogy manapság, vagy az elmúlt 200-300 évben. És ennek megfelelően a Tóra úgy tekintett, és úgy tekint a kölcsön fogalmára alapvetően, mint egy jótékonysági intézmény. Ugyanúgy, mint amikor valakinek adományt adsz, az egy jótékonysági cselekedet, egy jótékony cselekedet, ugyanúgy a kölcsön is alapjában nem egy gazdasági működést megalapozó legitim tevékenység, hanem egy jótékonysági cselekedet, és ennek megfelelően a Tóra azt mondja, hogy ezt így módon is kell tartani, és a kamatszedés az ebben az értelemben tilos. Tilos, mert egy jótékony cselekedetet egy üzleti tevékenységé fordítasz. Maga a tilalom, amint a Tóra mond, az, illetve megfogalmazhatjuk úgy is, hogy tilalom, meg úgy is megfogalmazhatjuk, mint a jótékonyságra való kötelezettség, az elsősorban a közösségen belülre vonatkozik, és azért a Tóra azt mondja, testvérettől ne vegyél kamatot, és ne is adjál, ne is fizess kamatot testvérednek. Tehát maga az egész kamat fogalma tilos, függetlenül attól, hogy a tilalmat a kamatszedő vagy a kamatadó oldaláról követed el, mindenképpen tilos a kamat. Ugyanakkor maga a Tóra nem tiltja a pogányokkal való kamatos ügyleteket, és lehet kamatot szedni, illetve kamatot adni a közösségen kívül. Később erre vissza fogunk térni a mai nap végén, azt fogjuk olvasni, hogy a Talmud ettől függetlenül nem javasolja, nem ajánlja, sőt, a rabbik kifejezetten tiltották a kamat szedést pogányoktól. A kamat adást, azt, tehát kamatra kölcsönt venni, azt továbbra is megengedettnek tartották. Ugye az egy külön téma, amiről ma hosszabban nem tudunk beszélni, hogy a mai világban, amikor a kölcsön fogalma teljesen átalakult, és a hitelezés az egy alapja a mindennapi gazdasági működésnek, akkor a Tóra ezen tilalma hogyan oldható föl? Ezt ugye a rabbik egy pár száz évvel ezelőtt kidolgozták, hogy úgynevezett heteriszka, egy olyan struktúrát, egy olyan konstrukciót a kölcsönügyletre, ami nem teljesen kölcsönként, hanem részben kölcsönként, részben pedig, részben kamatmentes kölcsönként, részben pedig egy üzleti befektetésként tekint a kamatos kölcsönre. Hogy ennek a konstrukciónak a részletei miatt nem tudom kitérni ma, de a lényege az tulajdonképpen nagyon is aktuális a mai DAF megértése szempontjából is. És azt kell, hogy megértsük, hogy alapvetően mi a különbség egy befektetés és egy kölcsön között. Ugye a különbség az az, hogy a kölcsönnél, a Talmud nyelvén fogalmazva, karöv lesz szachar, ve rachek le hefszed. A kölcsön az bizonyosan szó szerint fordva, karév le szachar, ve rachek le hefszed. A kölcsön azért kölcsön, vagy attól kölcsön, mert nagyon közel van a nyerességhez, és nagyon távol a veszteségtől. Magyarul, szinte bizonyos, hogy nem fogsz veszíteni, hiszen a kölcsön vevő az 100%-os kötelezettséget vállal a kölcsön tőkéjének, tőkeösszegének a visszafizetésére. És ugyanakkor viszont szinte bizonyos az is, hogy biztosítva van számodra egy nyeresség, egy biztos nyeresség. Tehát a kölcsön azért kölcsön, és azért nem befektetés, mert biztosítva van a tőkeösszeg, és biztosítva van egy nyeresség is. Biztosítva az, hogy nem fogsz veszíteni, és biztosítva van az is, hogy nyerni fogsz. Ezzel szemben egy befektetésnél van valami fajta rizikó, amit vállalsz. A rizikó vállalás azt jelenti, hogy ha valamilyen veszteség történik, valamilyen viszmajor, valamilyen probléma, akkor elúszott a tőkéd, és ugyanakkor nem bizonyos, nem 100%-ig bizonyos, hogy lesz nyerességed, nincsen egy előre megállapított nyereség, amit mindenképp meg fogsz kapni. Ez az alapvető különbség a kamatos kölcsön, és a valamilyen nyerességgel, hozammal kecsegtető befektetés között. És a két véglet között ugye vannak különböző átmenetek. Ugye a legtisztább, vagy legegyértelműbben tiltott kamatos kölcsön tevékenység az valóban az, amikor 100%-ig biztosítva van a tőkeösszeg, és 100%-ra előre meg van határozva egy hozam. Ugye ebben az esetben ezt úgy hívjuk, hogy ribiszk cuca, előre meghatározott ribiszk, előre meghatározott hozam, előre meghatározott kamat, amitől ez 100%-ig tilos lesz. És aztán ennek vannak olyan átmenetei, amikor mondjuk a tőke be van biztosítva, és ilyen értelemben olyan az ügylet, mint egy kölcsön, nem pedig egy befektetés. A hozam az nincs 100%-ig előre meghatározva, hanem nincs 100%-ig előre meghatározva, hanem van egyfajta átmenet, van egyfajta bizonytalanság abban, hogy mennyi lesz ez a bizonyos hozam. Ezt úgy hívjuk, hogy avak ribisz, ez nem egy tórai tilalom alá eső előre meghatározott kamat, hanem a kamat szele, a kamat pora, ami olyasmi, mint a kamat, és ebben az esetben a tilalom az egy rabinikus tilalom. Tehát akkor a lényegi kérdés az az, hogy az ügyletben milyen mértékig van a tőke bebiztosítva, és milyen mértékig van előre meghatározva a hozamnak az összege. Minél inkább biztosítva van a tőke, és biztosítva van a hozam, annál inkább tekintjük az ügyletet egy kölcsönügyletnek kamattal, ami ugye tilos, és minél kevésbé van a tőke biztosítva, illetve minél kevésbé van előre meghatározva a hozam, annál inkább tekintjük egy befektetésnek az ügyletet. Amiről most beszélni fogunk az első részében a mai siúrnak, az az, hogy mi van azokban az esetekben, amikor én bérbe adok valamit, és a bérbeadásért te 100%-os garanciát vállalsz, mint bérlő, tehát a viszmajorra is garanciát vállalsz, és ugyanakkor pedig fizetsz nekem bérleti díjat. Tulajdonképpen itt nem pénzt adtam neked, hanem mondjuk odaadtam egy autót, és te a viszmajorért is felelősséget vállalsz, és ugyanakkor fizetsz nekem bérleti díjat, akkor ez olyan, mintha pénzt adtam volna neked, és te kamatot fizetnél a pénzre. Hiszen 100%-os a a felelősség, amit a tőkére vállaltál, és van egy előre meghatározott hozam, ez akkor egyértelműen olyan, mint egy tiltott kamattal terhelt kölcsönügylet. Hiába valójában az ügyletünknek a tárgya az nem pénz, hanem nem pénz, hanem valamilyen bérbeadott tárgy, ettől függetlenül a dolog kölcsönügyletnek tekintendő, és tilos. És ennek a eseteiről volt szó a 69-es lap végén, és most folytatjuk, ott, ahol abba hagytuk tegnap reggel. Ugye tegnap reggel szó volt a hajó bérbeadásról, szó volt a bolt bérbeadásáról, és most a hajóval folytatjuk. Tehát a 69-es lap vége felé tartunk. Svinasa, amer ráv, ágra upágra. Ráv azt mondta, hogy a hajó esetén meg lehet csinálni azt, hogy 100%-ig bebiztosítod az értékét. És ha a hajó tönkre menne, akkor a bérlő, akkor is, hogyha valamilyen viszmajor okán ment tönkre, vállalja, hogy ki fogja fizetni. Ugyanakkor viszont egy bérleti díjat, egy fix hozamot is kérsz rá, és ez nem tekintendő egy kamatos kölcsönügyletnek. Amrulére kafkán, vere vászile ráv, i ágra löj págra. I págra löj ágra? Azt mondta erre Rafkahana és Rav Assi, Rávnak, hogy mondhatsz ilyet? Ha valaki 100%-os felelősséget vállal, és ígéretet tesz, hogy fizetni fog, ha széttörik a hajó, akkor is, hogyha ez egy viszmajor okán történik, akkor nem kérhet hozamot, nem kérhet bérleti díjat. Ha pedig bérleti díjat kér, akkor nem kérheti, hogy 100%-ig legyen bebiztosítva. Ugye kicsit nehéz ráhangolódni erre, de tulajdonképpen ne felejtsük el, hogy arról van szó, hogy ha te 100%-osan bebiztosítottad a tőkédet, és 100%-osan kapsz egy hozamot, akkor az akkor is egy kamatos kölcsönügylet, hogyha nem pénzről, hanem valamilyen bérbeadott tárgyról van szó. Tehát ezt vetették Rávnak a szemére, Rafkahana és Ravászi, és Ráv, Sasszik Ráv nem nagyon tudta, hogy mit válaszoljon, igazából miért mondta azt, amit mondott. Miért mondta azt, hogy ez megengedett. Amerav se is ez, my time is sasszik Ráv, azt mondta erre, se is ez. Mi az ok annak tulajdonképpen, hogy Ráv elhallgatott, és nem válaszolt? De ismeri, léha, de tánja, áfal, pisa, amru, én meg káblin, cvényi, bárzsami, iszról. Ámru, meg káblin, cvényi, bárzsami, nachli. Ámru, amru, a sompar, a lehavére, amru, jár, plaszkop, srejsem, dínom, áni, jelen, a szerbe, hőd, és mutar, le, fisa, lőj, az adami. Miért nem válaszolt nekik Ráv, az alapján, a Brájta alapján, amit mindjárt majd részletesen el fogunk mondani, de amelynek a lényege az az, hogy az ember kölcsön adhat, vagy bérbeadhat egy tárgyat, ez esetben, amiről a Brájta beszél, egy marhát, annak ellenére, hogy a bérlő 100%-osan felelősséget vállal még a viszmajorért is, és egy hozamot is, egy biztos hozamot is ígér. Miért? Mert ő a asszadami, mert nem pénzt adott. És ha addig, amíg nem pénzé változtatta a dolgot, hanem egy tárgyat ad neki kölcsön, addig ez nem számít kölcsönügyletnek. Nézzük, hogy mit mond pontosan a Brájta. De Tánya Áfalpisa Amnu Eime Kablin Czöjnu Bárzelmészről. A Brájtában azt tanultuk, vagy persze nem is egy Brájta, egy Misna, amit hamarosan magunk is fel fogunk olvasni. A Mishnában azt tanultuk, annak ellenére, hogy nem lehet egy Czöjnu Bárzel ügyletet, egy bebiztosított bérbeadási ügyletet csinálni két zsidó között. Ugye a bebiztosított bérletügylet az azt jelenti, hogy én bérbeadok neked valamit, mint a bérbeadom neked a hajómat, a tehenemet, nem tudom, mert te 100%-os felelősséget vállalsz érte, ezért nevezzük ezt Czöjnu Bárzelnek, olyan, mint egy vas erejű vagy szilárdságú nyáj, amikor a nyájért olyan szilárdan vállalsz felelősséget, mint hogyha vas lennél. Tehát egy ilyen ügyletet nem lehet csinálni két zsidó között, de egy pogánnyal lehet csinálni egy ilyen ügyletet. Tehát az ott megengedett, ugye, ahogy mondtuk korábban, vagy a Siúl felvezetőjében, hogy a kamatnak ez a szigorú tilalma, az csak a közösségen belülre vonatkozik. Ennek ellenére, ávalamru, ha som para, lechavéroj, va amellői, ha répar az haszulaj alaj, mislaisim dinar, va néa lelech a szelebachajdes, ennek ellenére, ha valaki bérbead egy ökröt a fele barátjának, hogy az mondjuk használja a szántás idején, és a bérlő azt mondja neki, jó, hát akkor értékeljük föl ezt az ökröt, és fölértékelik 30 dinárra, és a felértékelésnek az a célja, hogyha nem valamilyen oknál fogva nem adnám vissza az ökröt, akkor 30 dinárral tartozom neked. Tehát először értékeljük fel az ökröt, és mondjuk ki, hogy mennyi az értéke abban az esetben, hogyha nem adnám vissza. És ettől függetlenül a nia lelech a szeleb a hajdes, és ettől függetlenül én havonta egy szelát fizetek neked bérleti díjként. Ez a megoldás, ez mutar, ez a megoldás, ez megengedett. Le fi se lojasza a damim. Miért? Mert nem változtatta pénzé, nem alakította pénzé azt a tárgyat, vagy azt a vagyon elemet, ez esetben az ökröt, amit bérbe adott. És ezért ez megengedett. Le lojasza a damim. Várjunk csak, mielőtt tovább mennék, mi az, hogy nem alakította a pénzzel? Éppen, hogy pénzzel alakította. Azt mondta, hogy 30 dinárt ér az ökör. Amra se is ezt olyan szóval, damim mechaim el lácher misza. Azt mondja, amra se is ez, úgy kell ezt érteni, hogy nem alakította pénzén mindaddig, amíg az ökör életben van, csak abban az esetben ugye az ökör elpusztulna. Az ökör elpusztul, akkor fog fizetni 30 dinárt, de mindaddig, amíg nem, addig az nem nem alakul át pénzé, hanem megmarad az ökör, és az ökröt kell, hogy neki visszaadja. Magyarul, ugye ebben az esetben ugyan ő felelősséget vállal, de a felelősség addig tart, hogyha elpusztulna az ökör, akkor ki fogja fizetni. Tegyük fel, hogy az ökörnek valamilyen értékcsökkenése áll be. Ha az ökör még megvan, akkor ő az ökröt adja vissza természetben, és ezért ez nem 100%-ig bebiztosított ügylet, nem úgy, mint amikor egy kölcsönügylet van, ahol 100%-ig bebiztosítom a tőkeösszeget, és abban semmilyen változás nem állhat be. Itt az ökörnél beállhat valami fajta változás. Most ugye Ráv tulajdonképpen magyarázhatta volna így azt, amit mondott, hogy miért lehet bérbeadni a hajót úgy, hogy a bérlő egyszerre felelősséget vállal a hajóért 100%-osan, ugyanakkor viszont bérleti díjat is fizet. Azért, mert ez a 100%-os felelősségvállalás ez nem az értékcsökkenésre vonatkozik, hanem csak arra, hogyha a hajó tönkre megy, akkor, és teljesen széttörik, akkor kifizeti. Most ugye ez így nem 100%-os felelősség a tőkéért, mert csak arra vállal fel, hogy a tőke eltűnne, akkor az kifizeti. De arra, hogyha a tőkének a értékcsökkenés áll be, akkor azért még nem vállal felelősséget, és ezért nem számít ez egy kamatos kölcsönhöz hasonlítható ügyletnek. Amarav papa ilkhassas fina agro pagra, azt mondta Rav papa, valójában ez is a halacha, hogy a hajót azt bérbe lehet adni úgy, hogy egyszerre vállal felelősséget azért a bérlő, hogyha a hajó széttörne, és hajlandó fizetni is egy fix bérleti díjat a hajóért. Nagug ne kufra, ágrabe sász me siha, págrabe sász svira. És a hajó bérbeadók, azoknak mi a szokásjoga? A szokásjoguk az, hogy a bérleti díjat előre elveszik, a széttörésnek, vagy a felelősségnek az összegét pedig akkor veszik el, ha valóban széttört a hajó, akkor utólag kérik a számon a bérlő. Azt mondta, amúgy atubi, mint hagatálja vilsza, mi az, hogy az a szokásuk a hajó bérbeadóiknak? Itt érdekel, hogy mi a szokásuk? Azért, mert ez a szokásuk, azért ez megengedett? Azt mondja, talán is mondom, azt nézze, tányja, mint haga, azt mondja, ne, úgy kell ezt érteni, hogy mivel a halakha az, amit az előbb is mondtunk, meg amit Ráv is mondott, hogy lehet így eljárni, lehet úgy bérbeadni a hajót, hogy egyszerre felelősséget vállalsz a teljes tőkért, magáért a tárgyért, és egy fix bérleti díjat is fizetsz, ezért jártak így el, mert ez meg volt engedve. Oké, egy új tematika következik. Amara Vánonam a Smuel, ma is a Szöjmi Mutalálva iszembe ribisz. Azt mondta a Vánon Smuel nevében, hogy van egy kivétel méghozzá az árvák, a kiskorú árvák, akik szedhetnek kamatot, adhatnak kölcsönre, adhatnak kamatra kölcsönt. Miért? De nem fejti ki, hogy miért, de ugye nagyjából érthetjük, hogy amikor az árvák ugye magukra maradnak, és kapnak valami örökséget, ugye mindaddig, amíg nem válnak felnőtt, és nem tudják tovább használni az örökséget, addig csak felélik az örökségüket, és azért, hogy elkerüljük azt, hogy az örökség fel legyen élve, mire nagykorúakká válnak, ezért mondta Smuel azt, hogy itt akkor lehet egy engedményt tenni, egy egyszerű módja annak, hogy valamilyen hozamot kaphassanak, és legyen miből megélniük, az az, hogyha kamatot szedünk, mondjuk kölcsön adják az örökségüket, és kamatot szednek rá. Amelirem Nachman is, de Jászmin Inus Finelejó Szira, azt mondta el Nachman Smuelnak, csak azért, mert ők örökösek, etessük meg őket egy tilalommal? Miért lenne megengedett az ilyesmi? Lizli Baszersif Kájú? Csak nem azt akarjuk, hogy az apjukat kövessék a temetőben. Ez egy olyan súlyos tilalom a kamat, hogy miért engednénk meg, hogy ezt megszegjék? Ami lé, éjmöli, éjzó, gufad, ávda, haki, avi. De Nachman továbbment, és azt mondta, nekem gyanús ez, hogy Smuel nem mondhatott ilyet. Idézd föl nekem Rav Anon, ugye, aki Smuelt idézte, hogy mi is volt a történet, hol láttad azt, hogy Smuel azt mondta, hogy az árvák vagyonát lehet kamatra kölcsön adni. Ami lé, a hudu, de bné, már a kuva, de hababné, már Smuel, avibé, már Smuel. Takil jaj, lé, takil, sakil, lé, sakil ágreve, sakil pchassa. Ezt neki igen, megmondom, mi volt a történet. Már Ukvának a fiai örököltek egy nagy, az örökségük egy fontos eleme volt, egy nagy rézedény. És mondanak, volt valami értékem, egy olyan nagy méretű edény volt, hogy ami ugye nem volt mindenkinél ugye mindennapos, és valakinek egy nagy edényre, egy nagy bödörre vagy hordóra volt szükségük, akkor részhordóra, akkor ezt bérbeadták. Smuel volt az, aki kezelte ezt a vagyonát az örökösöknek, és hogyan járt el? Smuel maga úgy járt el, hogy bérbeadta azt, lemérte a bérbeadás előtt, a bérbeadás végén, amikor visszahozták, akkor ugyancsak lemérte. Itt volt egy fajta anyagcsökkenés, tehát hogy a réz minden alkalommal, amikor tűzre rakták, fölmegítettek benne valamit, akkor elfogyott belőle. A fogyást az kifizettette a bérlővel, ugyanakkor pedig a bérleti díjat is elszedte tőlük. Tehát mit látok itt, hogy ő bebiztosította a tőkét, és egy fix hozamot is vett. Nyilván azért engedhette ezt meg magának, amúgy ez tilos lenne, azért engedtette ezt meg magának, mert az az állásponton volt valószínűleg, hogy kiskorú árvák vagyonát, azt lehet kamatra kölcsönadni. Jé ágrén loj pchasza, jé pchasza loj ágra. Ugye különben nem lenne megengedett ugye az, hogy az egyik oldalról kamatot is, vagy bérleti díjat is szedek, a másik oldalról viszont az értékcsökkenést is kifizettettem a bérlővel. Ami léki, ha a filubidik nőni, nem is, sari leme jávet. Dame kamle lájú, huszka de ne hasra, de kamle hasra, bacir dame. Azt mondta neki, de Nachman, ez egy félreértés. Itt nem azért volt ez megengedett, mert kiskorú árvákról van szó, hanem azért, mert ez nem egy tőke 100%-os bebiztosítása. Ugyanis a rézedény esetén kétfajta értékcsökkenés is van. Van ez az értékcsökkenés, ami abból áll, hogy egyszerűen a réz elolvad, és minden alkalommal, amikor fölmelegíted az edényt, egyre kevesebb anyag marad benne. És van egy másik, hogy az az anyag, ami megmarad, az is egyre rosszabb minőségű lesz. Most Smuel ebből a kétfajta értékcsökkenésből csak az egyiket kérte számon, és így egy másik, az nála maradt, az ő oldalán maradt, mint értékcsökkenés, és azt nem kérte számon, nem fizettette ki a bérlővel, ezért nem beszélhetünk úgy erről az esetről, mint egy 100%-osan bebiztosított tőkeügylet, és ezért nem csak a kiskorú árvák, ha nagykorúak lennének az árvák, ha a szakáruk lenne, és már maguk is teljesen felnőttként lennének kezelve, akkor is meg lehetett volna ezt így csinálni. Tehát nincs semmi alapja annak, amit mondasz, hogy a kiskorú árvák pénzét kölcsönle be lehet adni kamatra. Amarába bár sila, amarab hiza, amrila, amarába bár jésze, amarab sejtsesz, ma is, hogy szemi, mutalád, bojszon, karimlera, szakhevi, rakhek lehevszed. Még mindig az árváknál maradva, mégis azt mondta Rabban Silla, Rav Chizda nevében, mások szerint Rabban Jézef mondta Rav Séses nevében, hogy a kiskorú árvák pénzét lehet úgy befektetni, hogy egy olyan befektetésbe rakod, ami karövle szakarve rakök leerszed, ami közel van a nyerességhez, és távol a veszteségtől. Magyarul, nem lehet olyan ügyletet csinálni, amiben 100%-osan be van biztosítva a tőke, és 100%-osan be van biztosítva a hozam, de olyan, amiben nagyon valószínű a hozam, és nagyon valószínűtlen a tőke elvesztése, ilyet lehet csinálni. Normál esetben az ilyen eset az is tilos lenne, a rabbinikus tilalom által, ugye ez egy avakribis, ez egy a kamat pora, a kamatszerű ügy, amit a rabbik megtiltottak, de a atyákoknál, az árváknál ez meg van engedve. Tanulában nagyon karul a szakhajr, verakot lehevszed, rasa. Egy brájtában tanultuk, hogy ezekben az ügyletekben, ahol nem 100%-osan van bebiztosítva a tőke, és 100%-osan bebiztosítva a hozam, ott is három kategóriát különböztetünk meg egymástól. Karul a szakhajr, verakot lehevszed, rasa. Hogyha az ügylet olyan, hogy közelebb van a hozam, vagy közel van, valószínűsíthető a hozam, és nagyon valószínűtlen a veszteség, akkor az, ha valaki egy ilyen ügyletet csinál, az rasa, az gonosz, az bűnös, mert bár nincsen 100%-ig bebiztosítva a hozam, de mégis tilalom alá esik. Karöv le hefszed ve rachik le szachar haszid, hogy olyan befektetést csinálsz, amiben valószínűsíthető, hogy lesz valamilyen, olyan rizikó van, és valószínűsíthető, hogy lesz valamilyen veszteség, és kisebb a valószínűsége, hogy lesz nyeresség. Ez egy jámbor. Karöv le hefszed ve rachik le szachar haszid, karv le zel ze, rachek a bizemize, zumideszkoladom. És középen pedig a középút az az, amikor egy olyan ügyletet csinálsz, ami ugyanolyan valószínű, hogy lesz nyeresség, mint hogy lesz veszteség, vagy ugyanolyan valószínűtlen, hogy lesz nyeresség, mint hogy lesz veszteség. Ez a normál eljárás, ez az átlagembernek a viselete, az átlagembernek a működése. Amellé Rabbi Yosef, Hanézuzadé, Aszméhen, Abdinelei, azt mondta Rabbi Yosefnak, akkor tényleg az árváknak a pénzével, az örökségével hogyan járjunk el, hogyan viselkedjünk, hogy legyen miből megélniük, és ne éljék föl az örökségünket. Amen lei musz vinnen leju beidina, viab ninnen zuza zuza. Azt mondta neki, hát akkor csináljuk azt, hogy adjuk oda a pénzt a Bézdinnek, a bíróságnak, és a bíróság bocsásson rendelkezésükre időről időre valamennyit, hogy legyen miből megélniük. Amen lejve halk a kaljakárna. Azt neki nagyon tettük, egy idő után föl fogják élni. Föl fogják élni az egészet. Amen lej már hejhi avid. Azt mondták, na jó, akkor te mit javasolsz? Amen lejve diknan gábrad iszlej da hava pericha, benek nitnan da hava minej, mi a hívne lej nihelej, karöv lesz szakröv, rakik lehevszed. Azt mondták, tudod, mint én azt javaslom, keressünk valakit, járjunk úgy, hogy keressünk valakit, legyen bebiztosítva a pénzük, keressünk valakiknek, vannak arany, van nemes fémje, aranya, aranytömbje, váltsuk át a pénzt aranyra, ő kapja meg a pénzt, és ő fektethessen be bármibe, akár olyasmibe is, aminek nagy valószínűséggel, tehát ahol nagyobb az esélye a nyereségnek, mint a veszteségnek, magyarul, ahol minimális kockázatot, biztosított hozamú, vagy közel biztosított hozamú, minimális kockázatú ügyletről is legyen szó. Ával davar meszújjam laj, dílma pikadénin húg, azt mondja, Mária Vialis, mondom, és aki lej. De mindezt persze úgy csináljuk, hogy az, amit biztosítékként elveszünk, miért éppen aranytömb kell, hogy legyen, mert az aranytömbben nincs semmifajta speciális jel, ismertető jel, ezért ez biztos, hogy az nem letétben van az illetőnél, mert én letétben csak olyasmit szoktak helyezni, amit utána tudunk bizonyítani, hogy az valóban az enyém, a letétbe helyezőjé, és ezért csak olyasmit ne fogadjunk el tőle letétbe, amin van valamilyen ismertető jel, mert aztán lehet, hogy a végén kijel, hogy nem a sajátját adta letétbe a pénzért cserébe, hanem valamit, ami nála volt, de egy harmadik személy, majd meg fog enni az harmadik személy, bizonyítja, hogy az övé elveszi, és akkor elveszett az egész pénz. Amar rási tinnah hi mishtakech gavrin diszti dahava pricha, ilo mishtakech dim szávda pricha, nichlo nizuzi diászmi. Azt nekre rási nagyon jó. De ez mikor lehetséges, hogyha van valaki itt a környéken, aki hajlandó erre, akinek van aranytömbje, és aki hajlandó azt odaadni, és a pénzt befektetni, és üzletelni. De mi van akkor, ha ilyen nincs, akkor mi akkor el fog veszni a pénzük? Ela amre vási hazinan gávra, de mi sápu nixé. Jó, mi hemim, és a medina, de a rájsze, vagy a mi kávnin, sem tere banna, mi a finu, nehrim, bevég dina. Ezért azt mondta, vási, egyszerűsítsük ezt le. Keressünk valakit, aki egy megalapozott üzletember, vannak ingatlanjai, hiteles, mindenki megbízik benne, tudjuk azt, hogy a Tóra törvényét követi, soha nem kapott megrovást a rabbiktól, és adjuk egy bézdin előtt oda neki a pénzt, és egy vagyonkezelő, tehát az örökséget, és egy vagyonkezelő módjára forgassa a pénzt, és csináljon befektetéseket, hogy a pénz ne vesszen el, ugyanakkor legyen miből megélniük a örökösöknek. Oké, most lapozunk, és a következő misnához érkeztünk, és most azt fogjuk idézni, amit a siúr elején már idéztünk. Misna azt mondja, én meg káblén cöjjön márzom, hogy szól, mit ne sól ribisz, elvább meg káblén cöjjön márzom, hogy évdénk a havim. Azt mondja a misna, egy cöjnú bárzen ügyletet nem lehet csinálni a két zsidó között. A cöjnő bárzen üzlet az, amiről most már hosszasan beszélünk. Amikor van egy olyan, mondjuk akár befektetés, amiben a tőke biztosítva van, és a hozam is közel biztosított, ezt hívjuk egy olyan biztosított ügyletnek, ami tulajdonképpen egy kamatos kölcsönhöz hasonlít, és ezért zsidó között tilos, ugyanakkor egy pogánnyal lehet ilyen ügyletet csinálni. És ugyanígy egy pogánnyal lehet kölcsön adni, vagy kölcsön venni kamatra. Hénbegérta is, és nem csak egy pogánnyal, hanem egy jámbor nem zsidóval is lehet akár kölcsönre, akár kamatra kölcsönt adni, akár kamatra kölcsönt venni. Málvi iszről, mert Jézusra levédik a havim, dászra levédik a havim, ával lőmi dászra, sőt, ha egy zsidó kölcsönvet kamatra pénzt egy nem zsidótól, akkor akkor azt továbbadhatja egy másik nem zsidónak, de csak akkor, hogyha erről tud az a nem zsidó, akitől eredetileg a kölcsönt fölvette, és nem pedig úgy, hogy arról nem tud, hanem csak a zsidó, aki ezt a kölcsönt továbbadja. Hogyha tud róla a zsidó, akkor ez, az, vagy tud róla a nem zsidó, akkor ez olyan, mint hogyha ő adta volna kölcsön kamatra az egészet. Oké, idáig tartott a misna, most nézzük, mit mond a Talmud. De meimra, de brisus, de mekábel kaima, ureminu, azt mondja a Talmud, aha, tehát akkor, ha igaz az, hogy ha igaz az, hogy tilos egy szojnú bárzel ügyletet csinálni két zsidó között, ami ugye mit jelent, hogy nem adhatok kölcsön, vagy nem fektethetek úgy be, hogy a befektetésem tárgya az be van biztosítva 100%-osan vas szilárdsággal be van biztosítva, és ugyanakkor közelbe van biztosítva a hozamom. Ha ez tényleg tilos, akkor ez azt jelenti, hogy ezek szerint, amikor én megkapom azt, én, mint a kölcsönvevő, megkaptam a befektetés tárgyát, akkor az ugyanúgy, az teljesen az én birtokom már válik, mint amikor mondjuk pénzt kapok kölcsön. Ha pénzt kapok kölcsön, akkor azzal azt csinálok, amit akarok. Miért? Mert abban a pillanatban a pénz az enyémévé lesz. Én egy tartozással, vagy egy kötelezettséggel tartozom a kölcsönadónak, de a pénz az enyém. Akkor ezek szerint, hogyha ugyanezt nem csak pénzzel, hanem egy kölcsönadott, vagy bérbeadott tárgyal is tiltom, akkor az a tárgy az enyémévé lesz abban a pillanatban, hogy megkaptam. Ugye ez azért tűnik furcsának, mert hogyha így lenne, akkor miért mondaná a következőt egy brájta? Ugye minhu, amely kábel cíni bárza minne nachrim, vlad és turim, nem a bechaira. Azt olvassuk egy, nem is egy brájtában, egy misnában, hogyha ugyanezt a befektetési módot, egy cajnú bárza befektetési módot, vagy egy befektetési módon kapok valamit egy nem zsidótól, ami ugye megengedett, tehát, hogy ő ad nekem valamit, mondjuk bérbe, úgy, hogy az a dolog a 100%-ig be van biztosítva a számára, és biztosítva egy fix bérleti díj, egy fix hozam is, akkor ebben az esetben az, ami nálam van, mondjuk egy állat, amit így bérbe kaptam, ha annak az állatnak közben születik egy borja, mondjuk kaptam egy tehenet bérbe, és annak időközben született egy borja, akkor az nem köteles az elsőszülött felajánlásra. Ugye az a zsidónak a nyájából, haszonállataiból az elsőszülöttet, azt föl kell ajánlani a kohénnak, a papnak a szentélyben. Ebben az esetben viszont nem az én állataimról van szó, és ezért nem kell, hogy felajánljam. Na jó, de hogyha igaz lenne az, hogy egy cajnú bázen ügyletben, egy ilyen bebiztosított ügyletben, az, amit kapok, az ugyanúgy az enyémévé válik, és csak egy kötelezettség jön létre a befektető felé. Ugyanúgy, mint amikor egy pénzbeli kölcsönügyletről van szó, amikor a pénz az enyémévé válik, és csak egy kötelezettség jön létre a befektető felé, akkor miért ne lennék köteles a bchoir, az elsőszülött áldozatot felajánlani ebben az esetben is? Amire a bájelői kássé, a hadd amikább bele le unszevezula, a de löj ki bele le unszevezula. Aztán a bájel nagyon egyszerű a válasz. Azon múlik a dolog, hogy magamra vállaltam-e, vagy másképp fogalmazva, a befektető magánál tartotta-e, vállalta-e, hogy a Viszmajor esetén, illetve az értékcsökkenés esetén nem kéri számon a tőkét attól, akinek odaadta azt a vagyonelemet, vagy azt az állatot. Ugye, ha ezt a részét a tőke kockázatának azt magánál tartotta, akkor az állat továbbra is az övé, és erre mondja azt a misna, hogy nem kell a bechört, nem kell a elsőszülöttet felajánlani az állatba. Hogyha nem tartja magánál, akkor az állat az enyémévé lesz, és innentől fogva meg kéne, hogy föl kéne, hogy ajánljam az elsőszülött állatot. Egy másik kérdés, hogy további kötelezettségek jönnek létre a befektető felé. Amelé rave ide kábelelej mare unszövözula szöjnú bárzár kriszlej? Azt mondja, nem stimmel. Azt mondja, rave, ha tényleg magánál tartotta a befektető a viszmajor és a értékcsökkenés kockázatát, akkor ezt nem neveznék szöjnú bárzelnek, egy vasszilárdság ügyletnek. A vasszilárdság ügyletnek azt nevezik, amikor a tőke összege 100%-ig be van biztosítva. Vajon a tani széfában, a kállam cím bárzom, hogy mindenki havim liftek bidi dalba, bárzom, hogy ma urim, de lajka, vagy a lény marja unszövez, ulába, vagy majom szövez a sápír dami. Illetve van itt még egy kérdés, hogyha igaz lenne az, hogy a Czajnu Barzel, a vasszilárdságú ügyletet, azt akkor is vasszilárdságú ügyletnek nevezem, ahogy ezt te próbáltad magyarázni, amikor a értékcsökkenés és a viszmajor kockázata az a befektetőnél marad, akkor a mi misnánkban nem a között kellett volna különbséget tennie a misnának, hogy két zsidó között van-e a vasszilárdságú ügylet, vagy egy zsidó és egy nem zsidó között, hanem úgy kellett volna különbséget tenni, hogy két zsidó között is, mikor tilos a vasszilárdságú ügylet, akkor, hogyha 100%-os bebiztosításról van szó, tehát, hogy tényleg a viszmajorért is, és a értékcsökkenésért is felelnie kell annak, akinél befektettek. De abban az esetben, hogyha a viszmajor és a értékcsökkenés kockázata a befektetőnél marad, akkor ez az ügylet meg lenne engedve. Miért nem tett ilyen különbséget a mi misnánk ez között a két eset között? Ezért Rave azt mondja, hogy nem ez a helyes válasz. Nem arról van szó, hogy az egyik esetben nála maradt a viszmajor és a értékcsökkenés kockázata. Nem. Mind a két esetben arról van szó, hogy a teljesen be van biztosítva a befektető a viszmajorra is, meg a értékcsökkenésre is. Akkor mi az oka annak, hogy az elsőszülött állat felajánlása kapcsán, ugye azt mondja Misna, hogy mentesül a zsidó ebben az esetben az elsőszülött felajánlás alól. Tehát, hogy bechöjre, szájn, tájn, de bladasz, tudom, de bechöjre, kiven, de illai kasszav, de illai jahívz az éj. Azt mondja, nachri tafiszla beveima, illai miskáhla beveima, tafiszla bladasz, vávele jár nachri beemca, kol jár nachri beemca, patrim, de bechöjre. Egyszerűen az az oka annak, hogy ez így van, mert a történet végén az állatról nem mondhatjuk azt, hogy ez 100%-osan a zsidóévé lesz, azért, mert olyan, mint egy kölcsön összege, amit ugye úgy kap meg, hogy bármire felhasználhatja, és csak egy kötelezettség jön létre. Miért? Mert tegyük fel, hogy a bérlés lejártakor megjelenik a partner, és nem tudja a zsidó visszaadni neki az állatot. Vagy nem tudja kifizetni. Akkor el fogja vinni az állatot, vagy ha nincs meg az állat, meg a pénz sincs meg, akkor valamilyen más tárgyat, vagyonelemet fog elvinni. Tehát van valamilyen része, vagy jár nachri beemca a pogánynak, akivel az ügylet kötve lett, valamilyen módon még benne van a keze az ügyben, és minden olyan eset, amikor benne van a pogánynak a keze az ügyben, az nem 100%-osan az én nyájam, amiből nekem az elsőszült állatot föl kéne ajánlanom. Oké, végezetül a mai siúrnak a kamat tilalma kapcsán a Talmud idézi a Misle, a példabeszélek mondását, ami úgy hangzik, már be hajnében ne sem, ha tárbész le hajnén, de állam, hogy beszélnek. Ugye, példabeszélek 28-as fejezet, 8-as mondat, azt mondja, aki a vagyonát kamatra adja kölcsön, az tulajdonképpen a szegényeken megkönyörülő számára gyűjti a pénzt. Magyarul azt akarja ezzel mondani, hogy el fogja veszíteni a pénzét a végén, mert kamatra adott kölcsön, és ki fogja megkapni azt a pénzt, amit ő összegyűjtött, egy másik ember, aki viszont a szegényeket mindig megsegíti. Májle hajnen dálin. A rák, igen, savurmálka. Például milyen esetet lehet mondani arra, amikor valaki megkapja a pénzét, elveszi a pénzét annak, aki kamatra adott kölcsön, uzsorásnak a pénzét, és aztán azt a szegényeknek adja. Ilyen volt Savur Málka, Perzsia királya, aki így büntötte az uzsorásokat, és utána a szegények közt osztottak szét a pénzt. Amarav Nachman Amelli, Hunna, Lei Nitzrachel, a Filu, Öjvétke, Havim, azt mondta erre Rav Nachman, Hunna azt mondta nekem, hogy ez a mondat, amit Salamon mond a példabeszédekben, ami egyértelműen ugye hangsúlyozza a kamatnak a tilalmát, miért volt szükséges? Ha egyszer a Tóra maga is tiltja a kamat tilalmát, miért kellett, hogy ezt így külön hangsúlyozza Salamon? Szóval azért, mert azt akart ezzel mondani, hogy bár a Tóra megengedi, hogy egy nem zsidóval kamatos kölcsön ügyletet kössünk, de ez mégiscsak Salamon azt akart ezzel mondani, hogy ez sem illik, ez sem helyes. Ez is tilos. Észre ravadalem náhban, nachre tássik, máj tássik, lártisok, löj tássik. Azt mondta, hogy ravadalem náhbannak, várjunk csak, de hát a Tóra nem így fogalmaz. Tóra azt mondja a Mózes 5. könyve 23-as fejezetében, hogy ne adj kölcsön testvérednek kamatra, és ne védj tőle kölcsön kamatra. Le nachre tássik, az idegennek adjál kölcsön. Mit jelent az, hogy adjál kölcsön? A kölcsön adhatsz, és kölcsön is vehetsz. Nem? Azt mondja, nem. Lőj társik. Ez csak azt jelenti, hogy kölcsön vehetsz, de nem kölcsön adhatsz. Magyarul azt akarta mondani, hogy a történet végén a Tóra ugyan megengedi azt, hogy egy nem zsidóval kamatos kölcsönügyletet kössél, de ezt milyen szempontból engedi? Akkor, hogyha a kölcsön veszel tőle kamatra, és nem azt, hogy kölcsön adj neki kamatra. Lői szági de láv hachi? Láv fuki a chicha de lői a chicha, behenyek a szöve, lői a chicha lői szásik, láv a szásze, lői szásze. Azt mondja, Rave, na jó, de hogy ez tényleg így van, akkor tulajdonképpen magával a Tórából látom ezt. Hogyha tényleg az, amikor a Tóra azt mondja, hogy a le nachri szásik, az idegennek adjál, akkor az azt jelenti, hogy az idegennek adhatsz, azt jelenti, hogy idegenhettől kölcsön vehetsz kamatra, de nem azt, hogy az idegennek kölcsön adhatsz kamatra, akkor miért kellett, hogy Salamon ezt még egyszer elmondja a példabeszédben? La fuke achicha de loj. Azt mondja, nem, azért mondta, hogy hangsúlyozza, hogy a testvérednek viszont nem adhatsz. A chicha? Menjek szívül a chicha, lőj szásik? Azt mondja, de hát azt nem kell külön mondani, mert az egyértelműen benne van a Tórában. Lávaj, alav vászol, lőj szás, azt mondja, igen, de azért mondja ezt, mert azt akarja ezzel hangsúlyozni, hogy ha mégis kölcsön adsz, vagy kölcsön veszel a testvérednek, akkor ott nem csak egy tiltó, hanem egy felszólító parancsolatot is megszegsz. Kedves barátaim, idáig tartott a mai nap. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap reggel, szokásos időben, szokásos helyen, itt az interneten fogunk találkozni. Addig is kívánok mindenkinek egy gyönyörű csütörtöki napot, a leges legjobbakat, a viszontlátásra. Viszont.